Történet az, amit szeretnék felolvasni Illés próféta történetéből. A helyünkön maradva hallgassuk meg a Királyok első könyvének 19. fejezetéből. Az első 18 verset fogom olvasni. Igazából kicsit véres ez a történet, meg fenyegető, de főleg az Ószövetség az szerette ezeket a történeteket, nem is az Ószövetség, hanem az ókori emberek. Tehát egymást írtották, ahol csak lehetett, és ez utolérte Illést is, bár Illésnek is végül Isten ezt az utasítást adja, hogy folytassa, és így tegye tisztába a dolgokat, meg az országot. Hallgassuk meg tehát a Királyok első könyvéből, a 19. fejezet első 18 verse. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és azt mondta, elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáélt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábél Meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Eddig a bibliai történet. Ismertük is valószínű nagy részt ezt a történetet. Azért is ez a történet nagyon jól szemlélteti, vagy kifejezi a kiégés, ből való kiemelkedésnek az útját, Mert Illés, aki Istennek egy különlegesen kiemelkedő prófétája volt, és épp egy döntő lelki győzelem, ha lehet ezt úgy nevezni, lelki győzelem után, amikor Isten mindenki számára kézzel foghatóan bizonyította, hogy ő van, és ő az igazi Isten, és mindenki, az egész nép ugye azt mondja, hogy az Úr az Isten, tehát van visszajelzés is Illés számára, hogy ez nem csak rá, hanem mindenkire hatással van. És amikor megtudja, hogy az épp trónon lévő királynak a nem zsidó és nem Istenben hívő felesége, azt mondja és azt üzeni neki, hogy holnap te is ugyanúgy elpusztulsz, mint ahogy te általad elpusztultak ezek az emberek, akkor elmenekül, és azt mondja, hogy elég. Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. Kérdezhetjük persze, hogy hívő ember, akinek Istennel már hosszú évekre visszamenőleg komoly tapasztalata van, mély hite, becsülettel végzi a munkáját, szolgálatát, hivatását, hogy juthat idáig, hogy nem látja semminek sem az értelmét. Természetesen én nem fogom tudni megmondani a pontos okát, hogy Illéssel ez miért történt. Csak annyiban tudom megmondani, amit az Új Szövetség ír, hogy ezek a ti tanulságotokra irattak meg. Hogy hitet és Isten félelmet tanuljunk. Hogy még egy ilyen szentből is, a bukásából és a megújulásából tanuljunk. Természetesen sok mindent számba vehetünk, hogy miért történt meg ez Illéssel. Talán mondhatjuk azt is, hogy nagyon egyoldalúan vetette bele magát, szinte mindent egy lapra tett föl, és nem tartja az embert kizártnak azt, hogy úgy gondolkodott, hogyha ez most már meg lesz, és Isten itt bizonyít, hát akkor megoldottuk, és most már nyugodtan élhetünk, és visszafordul egy normális kerékvágásba Izraelnek a társadalmi vallás és a mindennapi élete. Mondhatjuk azt, hogy eddig is rengeteg támadás érte természetesen Illés prófétát, és a vezetők, tehát Aháb király se állt mindig ki mellette, akár a feleségével szemben. Nem tudunk például arról, hogy Illés az úgy a semmiből jött, vagy volt családja, vélhetőleg volt családja, mert a Biblia sehol nem írja le, hogy apátlan, anyátlan emberként jött a világra. Lehet, hogy testvére is voltak, de rokonai egész biztos. Hogy nem volt támogató család, támogató rokonság Illés próféta életében, nem tudjuk. Egyetlen egy legényéről tudunk, aki vele van, és az ember azt kérdezi, a többi tanítványa hol volt, mert ugye Illésnek rengeteg tanítványa volt. Azt is látjuk, hogy nem hagy magának pihenést, tehát nem csak a küldetése alapján megszállott, hanem gyakorlatilag egy kimerült ember, aki végigvisz mindent, de nincs egy csöbb pillanat sem, amire azt mondhatnánk, hogy na ez csend, ez pihenés. Ha nem is rohan, nem is fut, de a lelke, az agya állandóan jár, hogy teljesítse Isten akaratát. És végül ez az ember, Isten embere oda jut, hogy mindent értelmetlennek lát. Hogy én ebben tovább nem akarok részt venni. Nem Illés az egyetlen a bibliai szentek közül, aki az életének egy pontján odáig jut, hogy végső kérdéseket tesz fel. Emlékezünk csak Mózesre, Egyiptom hercege, és amikor arra döbben rá, hogy most már félnem kell a saját eddigi nevelt családomtól is, hisz gyilkos lettem, meg kiderült, hogy ők is tudják, hogy én tudom, hogy zsidó vagyok, de a zsidó honfitársaim is velem szemben állnak, akkor kétségbeesésében herceg létére elmegy, és tudjuk mindannyian, hogy pásztor lesz. Tehát egy óriási lefelé ívelő karriert fut be pillanatokon belül, és egy bálvány istent hívő nép főpapjának lesz a pásztora, az állatainak a pásztora. Magyarul érzékeljük, hogy teljesen kiábrándul a dolgokból Mózes, teljesen értelmetlennek látja, el is veszi ugye az urának a lányát feleségül. Tehát, hogy teljesen lezárja ezt az életet magában, befejeztük, teljesen értelmetlen volt ezzel az egész zsidósággal, népemmel, Istennel foglalkozni, és tudjuk jól, hogy 40 évig, az azért nem kevés idő, 40 évig semmit nem foglalkozik ezzel a témával. Jeremiás próféta életében is olvasunk ilyen helyzeteket, amikor kifakad, szó szerint ezt mondja, hogy nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. Egyetlen egy jó író Dejákja volt, Báruk, aki tudjuk, hogy kitartott mellette, néha egy szembarát is biztos, hogy sokat jelent, de senki más. Vagy Jób. Emlékszik valaki esetleg fejből, hogy mit mond Jób, amikor először a nyomorúságok végére jut? Vesszen el a nap, amelyen megszülettem. Az igazát nem adja fel, de azt mondja, hogy vesszen el a nap, amikor megszülettem. Ott vannak persze a tanítványok is nagy csütörtök éjszaka, és aztán emlékezzetek arra, hogy bár már Jézus feltámadt, jó, még nem mindenki tud róla, mennek az Emmaus felé vezető úton, és akkor azt mondják, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Abban reménykedtünk. Ebből az egyetlen egy mondatból kiderül, hogy teljesen feladtak mindent. Tehát valami kis hagyományt őrizni akarnak, mert ez nagyon szép történet számukra, ez a 3 éves Jézusi történet, de ennyi volt. A dolgok nem fognak változni. Tehát arról szeretnék beszélni, és sok mindent már előre eldöntöttem, kihagyok, mert ez egy nagyon tág téma, amiről akarom, hogy gondolkodjatok, és csak a lényegre akarok majd szorítkozni. Tehát, hogy arról szeretném, hogy gondolkodjunk, hogy mi juttathatja az embert ide. Lehet, hogy némelyikünk már jutott az életében oda, hogy ezt éreztük, hogy nincs értelme tovább menni. Minden erőlködés hiába való volt. Nem értenek meg, azok sem, akiktől ezt várnánk. Tehát, hogy ismerheti fel az ember, hogy esetleg az életem, a mindennapjaim e felé tendálnak, ki vagyok téve ennek, hogy végül ezt mondjam ki, vagy ezt gondoljam, hogy ismerhetjük fel, és mit tehetünk ellene, és hogy fordíthatjuk meg a saját történetünket, a saját sorsunkat. Ézsaiás próféta szavait, kijelentését, állítását nagyon jól ismerjük mindannyian, gyerekkorom fali mondásai között is szerepel, sok helyen láttam. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, tehát hogy még talán jobban is folytatják. Az elejét, az biztos, hogy sokan tapasztaltuk már, hogy Elfáradunk, ellankadunk, megbotlunk, reményvesztetté válunk, de hogy azt hogy tapasztalhatjuk meg, hogy az erejünk megújul, sőt szárnyalni kezdünk. És hogy nem lankadunk el, és nem fáradunk el. Tehát ez is egy nagy kérdés, hisz ennek a megfáradásnak vagy kiégésnek természetesen van egy mentális része, egy lélektani része, egy életvezetési része, de van egy hitbeli része is, és hogy kell úgy bízni az Úrban, hogy az erőm megújuljon? Hát mert valaki azt mondja, hogy én bízok az Úrban, mégis ugyanott vagyok. Mondhatjuk-e azt, hogy ő bízik az Úrban, amikor a Bibliában az van leírva, hogy aki az Úrban bízik, annak megújul az ereje? Hát nyilván, hogy nem bízik, csak azt hiszi, hogy az az Úrban bízás, amit ő gondol, vagy ő csinál. Mert ha a Biblia egyszer azt mondja, hogy aki bízik az Úrban, az megújul, akkor nem mondhatjuk azt, hogy bár ezt a Biblia állítja, én bízok, és mégse újulok meg, mert akkor a Biblia hazudik. Tehát vagy igazat mond a Biblia, vagy téved itt a Biblia, hogy az Istenben való bizalom megújítja az embert. Az utóbbi évtizedekben a kiégéssel, burnoutnak is mondják, most már a munkahelyeken rengeteget foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de természetesen az ember a családban is kiéghet, a magánéletében, vagy sajnos tudunk nem egy olyan hívő társunkat, aki a gyülekezeti életben éget ki, mert olyan szinten vállalta túl magát, és szolgált úgymond Istennek és a gyülekezetnek, hogy végül kiégett. Tehát sok mindenben kiéghet az ember. Magyarországon azt mondják a kutatások alapján, hogy körülbelül a lakosság 16%-a van veszélyeztetett helyzetben. Tehát, hogy olyan családi életet él, olyan közösségi, gyülekezeti, vagy olyan munkahelyi életet él, úgy végzi ezekben a munkáját, az életét, hogy a kiégés fenyegeti. Az USA-ban állítólag éves szinten 550 millió munkanap esik ki emiatt. Hollandiában az ebben szenvedő emberek éves szinten 180 napot nem dolgoznak a kiégés miatt. A WHO, ez az ENSZ-nek az egészségügyel foglalkozó szervezete, azt mondja, hogy 10 éven belül ez lesz a betegségek között a legelső, a szívinfarktust is megelőzi. Tehát, hogy kiégnek az emberek. Azt is persze látnunk kell, és tulajdonképpen ez nekem is az első tételem a mai mondani valóban, hogy mi magunk tartozunk felelősséggel a testi-lelki egészségünkért, és nem a TB, ha gyerekek vagyunk, nem is csak pusztán a szüleink, nem más tartozik az egészségünkért, a testi-lelki egészségünkért felelősséggel, hanem csak saját magunk. Párom, Ági, nem olyan túl rég olvasta Edith Éva Éger a Döntés című könyvét, ez ebben az évben jelent meg magyarul, egy saját tanácsadói stílust kidolgozott asszonyról van szó, ma is él még, bár elég idős, aki a II. Világháborúban megjárta a poklok poklát, és tulajdonképpen ebben a könyvében azt is nem csak azt írja le, hogy a testvérével, a lány testvérével, ők mint kis tinédzserek, hogy élték túl a haláltábort, mit játszottak, hogy máshogy lássák mindazt a szörnyűséget és nyomorúságot, ami nem csak körülöttük van, hanem amiben ők is benne vannak. És hogy hozták meg azokat a döntéseket, ami őket túlélővé tették, és Éger azóta a nagy traumákat átélt embereknek, családi vagy egyéb erőszak áldozatainak, poszttraumás katonáknak segít az ő eljárásával, lelki segítségével, mert megtanulta azt, hogy nem csak kiégni lehet, hanem az ember lehet magyar szóval rugalmasan ellenálló, rezilienciának hívják a szakirodalomban, hogy válhatunk olyan rugalmas lelki állapotú emberekké, akiket nem tud semmi sem megtörni. Hadd kérdezem meg, hogy ki van a jelenlévők között olyan, aki akár rövidebb, akár hosszabb időre volt fogságban elzárva. Karcsi bácsi, te voltál?
2 napot.
Ki volt még? Hát én csak 1/2 napot voltam magánzárkában, 3-szori kihallgatással. Nem jó dolog, de nézzetek rá Karcsi bácsira, hogy hogy került ki. 93. életévedben vagy?
93.
Majd kérdezgessétek ki, nem tudom, hogy a jelenlévők között van-e valaki, aki így Karcsi bácsival az életéről, meg a titkáról, a hosszú élet titkáról, és az élethez való hozzáállás titkáról szívesen beszélgetne vele, és csinálna felvételt, vagy feljegyzéseket. Van olyan valaki? Nagyon jó, nagyon örülök, Zsuzsi, mert ez szerintem mindegyikünknek óriási hasznunkra lehet, amikor már több mint 90 év felhalmozódik, és úgy él valaki, hogy látja végig egész élete során az élete értelmét, és ebben a hitéből is táplálkozik. Hát az én történetem nagyon csekély ehhez képest, és ilyen értelemben túl sokat engem ez nem befolyásolt, bár akkor természetesen megijedtem kicsit, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. De emlékszem, hogy a saját köröm meg családom életénél maradjak a nagyapámra, aki megjárta a II. Világháborúban a poklok poklát, a fogságban mellőle potyogtak az emberek, 40 kilósan 2 mankóval hazajött, de a faluban Albert Irsán az egyik legvidámabb, legjobb kedvű embernek tartották halála napjáig. A kis Jani bácsit. Albert Irsai baptista gyülekezetre jellemző volt egyébként, hogy jó páran voltak olyanok, akik az első meg a második világháborúból orosz fogságból kerültek haza, és akár hiszitek, akár nem, ezért lett az Albert Irsai gyülekezetnek nagyon jó zenekara. Mandolinozni ott tanultak meg, tangóharmonikázni néhányan ott tanultak meg, és egy mandolinzenekar, jó pár tangóharmonikás híres volt az 50-es évektől kezdve az Albert Irsai gyülekezetnek a zenekara meg az énekkara. És onnan hozta több férfi a tudást, nem csak a nyomorúságot, hanem az áldást is. És néhányan ott értek meg, és ott lettek hívőkké. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, amire már hivatkoztam, Éger Editnek a Döntés című könyvét, a Libri kiadó adta ki idén. Nagyon hasznos, nagyon tanulságos, és egy másik könyvet is hadd ajánljak, azt is szintén ebben az évben adta ki a harmad kiadó, Reziliencia, hogyan fejlesszük lelki ellenálló képességünket, és előzzük meg a kiégést. Paul Danders, egy hollandiai szerző írta ezt a könyvet. A kiégés az nem egy váratlan történetként jelentkezik senkinek az életében, hanem egy lassú, alattomos folyamatként ér el oda az emberi lélek, hogy végül úgy érzi, hogy nincs értelme a folytatásnak, mert nincsen se segítség, se kilátás, se semmi. Talán úgy kezdődik sokunknál, hogy van bennünk lelkesedés, munkaked, családszeretet, stb. Stb., de egyre nehezebb körülmények között, és a problémákat, ahogy mondani szokták, túlcselekvéssel, más szóval hiperaktivitással próbálja az ember legyőzni, hogy még többet beleadunk, még gyorsabbak leszünk, még többet teszünk. Sajnos az a világ, amiben élünk, ezt sugallja is, hogy pörögj még jobban, tegyél meg még többet, de ebben a szakaszban még hiszünk abban, hogy majd csak oda elérünk, megszerezzük, kifizetjük, helyreáll az egészségünk, és akkor megint minden rendbe jön. Aztán már a lelkesedésünk csökken, de még mindig úgymond realisták vagyunk, magyarul, hogy amit csak lehet, meg akarunk tenni ebben a helyzetben. De eljön egy olyan pillanat, amikor azt látjuk, hogy nem oldódik meg most már magától, és ezzel a befektetéssel sem oldódik meg semmi. És ez az a szakasz, amikor talán magunkon is néha megfigyeltük egy-egy problémában, vagy a környezetünkben valaki, hogy ilyenkor az ilyen ember számára már kerülendő ezzel a témával kapcsolatos beszélgetés. Már tehernek érzi, mert már nem hisz abban, hogy ebből van kiút, már nem mond nekem semmit, már nem akarok ezzel foglalkozni, de még mindig benne van az ember. És aztán eljutunk oda, hogy még mindig nincs kilábalás, de egyre frusztráltabbak vagyunk. És aztán hirtelen reagálunk, olyasmiket mondunk, olyasmiket teszünk, hogy meg is bánjuk már a következő szakaszban, de nem tudjuk már az érzelmeinket sem teljesen mederben tartani, és végül az ember oda jut, amit apátiának, kilátástalanságnak nevezünk, hogy tényleg nincs tovább, legyen, ami legyen. Az utóbb említett könyvnek a szerzőjétől csak néhány gondolatot akarok olvasni, mert felhívja arra a figyelmet, hogy a kiégés, a kiábrándulás leginkább a kedves embereket érinti. A maffia tagjai nem égnek ki soha. Ha őket irritálja valami, lelőnek valamit. És elérik ismét a nyugalmi szintet. Persze nem csak a maffia tagok csinálják ezt, hanem vannak olyan szociopata ismerőseink, akik ugyanezt csinálják, tehát hogyha már a frusztráció akkora, akkor kitöltik a dühüket családtagjukon, beosztottokon, vagy akár főnökükön, nem érdekli őket az, hogy kirúgják esetleg, tehát hogy gyilkolnak úgymond a környezetükben. A kiégés tehát a kilátástalanság inkább azokat érinti, akik felelősséggel tartoznak és felelősséget éreznek a környezetük, a munkájuk, a feladataik, a hivatásuk iránt. És ez a felelősség nem engedi őket sokszor megpihenni, megnyugodni. És ez a felelősség nem engedi őket, hogy egy megfelelő ritmusban tartsák az életüket, mert a kötelesség, a felelősség hajtja őket. És ezért kell, akár benne vagyunk ebben, akár nem, előtte vagy utána, megérteni azt, hogy saját magam iránt tartozom a legnagyobb felelősséggel. Mert ha én nem vagyok jó testi-lelki állapotban, nem tudok megfelelni jól a felelősségeknek. És nagyon jól tudom azt, hogy talán többötökben felmerül az a gondolat, hogy Ezek között a feladatok, családi, rokoni hálózat, kihívások, küldetések, stb. Között az ember hol fordíthat elegendő időt magára? A múlt vasárnapi gondolatot, hogy aki azt mondja, hogy drága a tudás és a tanulás, tapasztalja meg a tanulatlanságot, hogy azért mennyit kell fizetni, hogy aki azt mondja, hogy drága az, hogy az életemnek legyen egy egészséges, normális ritmusa, és hogy pihenjek, és hogy feltöltődjek, ez drága, ezért majd áldozatot kell fizetni, akkor majd meglátja, hogy mennyit kell fizetni azért, hogyha az ember kiég. Norman Germéz-nek hívják azt az emberi lelkekkel foglalkozó jó embert, aki sajnos már meghalt 2009-ben, 91 éves korában, aki először foglalkozott tudományos kutatás szintjén, hogy a lelki ellenálló képességet meghatározza, hogy mi az, és leír egy egyszerű kis történetet, ami nagyon jól példázza, talán mondhatjuk azt, hogy ez egy példázat, példatörténet, hogy mit jelent lelkileg ellenállónak lenni, lelkileg reziliensnek lenni. Egy 9 éves gyerekről szól a történet, akinek az apja távol volt, a családot félig meddig otthagyta, néha küldött pénzben segítséget, az anyja meg alkoholista volt, ő meg kisiskolás. Minden nap saját maga, ez a 9 éves kiskölök, saját maga magának csomagolta ugyanazt a fajta szendvicset. Ez a szendvicse két kenyérből állt, közte semmi nem volt. És ő szendvicsnek nevezte. Mert két kenyeret összetettünk. Becsomagolta, mert otthon nem volt más étel, becsomagolta magának, berakta szépen a táskájába, és amikor az iskolában eljött az uzsonna szünet, és azt mondta a tanító, hogy vegyétek elő a szendvicseket, ő is elővette, és jókedvűen a többiekkel együtt megette a saját szendvicsét. Mert a kisrác így akarta maga számára biztosítani azt, hogy engem ne sajnáljon senki, hogy nincs szendvicsem. És senki ne tudja meg azt, hogy az anyám alkalmatlan arra, hogy engem kiszolgáljon és nekem megteremtse. És ez a kiskölök, ez a 9 éves kisrác minden nap, minden reggel mosolyogva, hibátlan mosolyjal elindult otthonról a saját maga által készített szendvicssel, mert így szerezte meg magának azt az ellenállást, hogy összetörje őt az, hogy apám nincs velünk, anyám alkoholista, és senki nem gondoskodik róla. Porcia Nelson, ő sem él már, egy híres amerikai énekes volt, aki 53 évesen rákbeteg lett, és úgy tűnt, hogy az egész karrierje minden befejeződött, és aztán a hite, a hozzáállás, a segítségével sikeresen meggyógyult, hát ő csak 81 éves koráig élt, tehát nem lett olyan aggasztján, mint az előző lelki gyógyító, de végig gondolt az, hogy min is mentem végig, mire oda eljutottam, hogy helyesen jól gondolkodjak az életről, és meggyógyuljak, és végül a lelkemben ellen tudjak állni a megnyomorító hatásoknak. Önéletrajz 5 rövid fejezetben címmel írt egy verset, nagyon nagy karriert futott be ez a vers. Ismeri valaki ezt az 5 kis fejezetből álló verset? Akkor hadd olvassam el. Első fejezet. Az utcán sétálok, van egy mély lyuk a járdán. Elesek. Eltévedtem. Tehetetlen vagyok. Nem az én hibám. Mindig örökre tart, hogy megtaláljam a kiutat. Második fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok. Van egy mély lyuk a járdán. Úgy teszek, mintha nem látnám. Újra beleesek. Nem tudom elhinni, hogy ugyanabban a helyzetben vagyok már megint. De nem az én hibám. Még hosszú időbe telik, hogy megtaláljam a kijáratot. Harmadik fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok. Van egy mély lyuk a járdán. Látom, hogy ott van. Még mindig beleesek. Ez a szokásom. A szemem nyitva van, tudom, hol vagyok. De ez az én hibám. Azonnal kijutok. Negyedik fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok. Van egy mély lyuk a járdán. Kikerülöm. Ötödik fejezet. Egy másik utcán sétálok. Két kutató és író tollából az elmúlt években jelent meg egy könyv, 100 évig tartó élet ez a címe, és ebben azzal foglalkoznak tulajdonképp, hogy a 2000 év után Európában született gyerekek várható átlag életkora 103 év lesz. Ki az, aki 2000 után született jelenlévők közül? Gratulálunk előre nektek. Tehát, hogy ez ugye az átlag életkor. Tehát ehhez hozzájön az, hogy néhány idő előtt meghalnak közúti balesetben, járványban, különböző betegségben, stb. Tehát, hogy akik életben maradnak, azok ennél tovább is fognak majd élni természetesen. Viszont ezzel együtt, ahogy az egészségügy és az orvoslás egyre professzionálisabb, és ezt majd ők fogják tapasztalni elsősorban, tehát nem mi 50-60-70-80 évesek, ezzel párhuzamosan maga a mesterséges intelligencia is folyamatosan fejlődik, és amit már sokat hallottunk, mi még ebben nem nagyon hiszünk, de a gyerekeinket már mégis erre kell felkészíteni, hogy akármilyen szakmával fog kijönni a középiskolából, vagy az egyetemről, 10 éven belül azzal a szakmával már semmit nem kereshet az európai gazdaságban, utána pedig még sűrűbben kell vélhetőleg majd változtatni a foglalkozását, és újra és újra képesnek kell lennie teljesen új dolgot megtanulni. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ez a reziliencia. Tehát ez a folyamatos tanulás az. Hogy az ember állandóan megtanulja azt, hogy egy számomra teljesen új helyzetben most mit kell tudnom, hogy kell viselkednem, milyen képességet kell begyakorolnom, felfejlesztenem. És amelyikőtöknek a 2000-es évektől kezdődő gyerekei vannak, kérlek benneteket, hogy erre figyeljetek oda, mert különben nagy nehézségek elé fognak kerülni a gyerekeitek vagy az unokáitok. A már említett holland író harmadkiadós könyvét ajánlom mindenki figyelmébe. Az idő miatt nem akarom elsorolni mindazt, mert a könyvben úgyis benne van, hogy mik azok a tényezők, mik azok a faktorok, amik igazából segítik az embert, hogy ez ne történjen meg velem, a múlt elfogadása, magamnak is megbocsátás, reális optimizmus, probléma megoldó képesség, belső erőforrások, önfegyelem, önbizalom, szenvedély, egészséges kapcsolatok részleteiben. Aki nem szeretne kiégni, olvassa el ezt a könyvet. Én most nem könyvismertetőt akarok természetesen tartani, hanem a bibliai példákra szeretnék visszatérni. Hogy hogyan tették a Biblia szereplői, azzal együtt, hogy ezek is fontosak, amit a könyvben olvasunk. Tehát aki nem pihen eleget, hiába bízik Istenben. Akinek nincs kiterjedt kapcsolatrendszere, ami majd hátteret és megerősítést jelent nekünk, az egy szál magába fog maradni az életének egy krízises pontján, és csodálkozni fog, hogy bízok Istenben, miért nem segít. Hát mert nincs, akit mozgósítani tudjon, mert a családja vagy a barátai, azok nincsenek ott, hogy ebben részt tudjanak venni. Szóval nem ezekről akarok beszélni, mert értelmes ember ezeket nem építi le a saját életében. Jobb történetét említettem már. És eljutottunk odáig a felidézésben, hogy jobb lett volna meg se születnem, és átkozott az a nap, amikor én a világra jöttem. Istenfélő, becsületes ember volt, mondhatjuk azt, hogy a kor ideálja. Tehát egy olyan hívő ember, aki ikon minden más hívő számára. És az ördög hatására egy belső egzisztenciális krízisbe kerül, mert az ördög azt akarja Istennek bizonyítani, hogy a legistenfélőbb embert is meg lehet törni. Vagy az egészségével, vagy anyagiakkal, vagy a kapcsolataival. Tehát, hogyha ezek, amik itt vannak neki, ezeket leépítjük, akkor nem fog már benned bízni. Mert csak ezekben bízik. Tehát az ördög úgy gondolja, hogy a hívő ember számára az a bizalom, hogy bízok abban, hogy Isten ad segítséget. Bízok abban, hogy Isten ad anyagiakat. Bízok abban, hogy Isten segít a fejlődésben. Buta az ördög, nem tudja azt, hogy Istenben is lehet bízni, nem csak az ajándékaiban, és az Istenben való bizalom az olyan erőforrás, hogy azt senki nem tudja megtörni. Na, de még nem tartunk itt, hanem az ördög butaságánál, hogy ő ebben hisz, és ezért mindent elvesz Jobbtól, és Jobb ezen a ponton, amikor mindent elveszít, akkor mondja először ezt, hogy vesszen el a nap, amin megszülettem, amikor megtudták, hogy fiú fogant. Megjelennek a barátai is ráadásul, azok is gyapálják, hogy biztos azért, mert bűnös vagy. És Jobbnak az egy segítség, amikor rádöbben arra, hogy az ártatlan emberrel is bármi rossz megtörténhet. És nem az van, hogy egy kis enyhületet kapjak, mert a barátaim akkor fog vigasztalni, hogyha elismerem, hogy valamit rosszul csináltam. Hanem nagyon jól tudja Jobb, hogyha van igazságom, önbizalmam, hogy helyesen éltem, azt nem szabad feladnom, mert akkor minden el fog veszni. Jobbnak az egyik feltétlenül fontos alap az volt, hogy, és az adott neki magabiztosságot, hogy tudta azt, hogy az, ami velem történik, az a dolgok szerencsétlen kimenetele. Ezért fel se tette azt a kérdést, hogy mi bűnt követtem el? Isten miért büntet? Hogy miért engedte rám, az egy másik dolog. De nem merült fel Jobban egy pillanatig se, hogy Isten büntetése ez rajtam, és meg kell találnom, hogy mi az, amit én rosszat elkövettem, bűnt elkövettem, és akkor azt meg fogom bánni, és akkor vége lesz a csapásnak. Vannak Istenben hívő emberek, akik ugye így gondolkodnak, ha tényleg van ennek ilyen oka, tegyék meg. De tudjuk azt is, hogy néhány hívő emberben ez ilyen automatizmus, hogy mert nincs önbizalma, nem tudja azt, hogy tényleg az életében mit csinált jól, mit csinált rosszul, és ösztönösen ez felmerül benne. Tehát enélkül nagyon nehéz kimászni, hogyha nem tudom azt, hogy az életemben tényleg csak azt mondjam rossznak, ami rossz volt, viszont legyen önbizalmam, hogy én helyesen jártam, helyesen éltem. Mégis ez a pont az is egyébként, ahol az egyik barátja Elihu arra figyelmezteti, hogy Istennel szemben ez nem érv. Tehát, hogy miért történik így az életem, nem mondhatom azt Istennek, hogy Istenem, én mindenben helyesen jártam el, akkor ennek az egy logikus következménye, hogy mindenben szerencsés legyek. Az Ószövetségben rengeteg hívő ember így gondolkodott, hogyha hívő vagyok, akkor szerencsés leszek. Aztán amikor szembesült azzal, hogy rengeteg gazember van, aki szerencsésebb, akkor kezdett ezen elgondolkodni. De ez nem igaz, ez a fajta hit, és Elihu mégis azt mondja, hogy gondolkodj el, hogy Istenről te mit gondolsz. És tulajdonképpen ez az, ami az ő életét segíti és megváltoztatja, amikor a történet végén kimondja ezt, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amit meg ne valósíthatnál. És tulajdonképpen Jób számára ez adja a kiutat, hogy egyrészt már tudja, hogy becsületes voltam, de hogy nem az én becsületességem befolyásolja Istent abban, hogy Isten mit tehet meg. Tehát ha becsületes vagyok, akkor Isten csak úgymond megállhat engem. De nincs joga ahhoz, hogy én beteg legyek. Nincs joga ahhoz, hogy nehéz anyagi körülmény közé kerüljek. Nincs joga ahhoz, hogy csalódni kelljen a barátaimban. Ezt mondja ki Jób, és tudjuk jól, hogy Jobbnak ez hozza a megoldást, hogy tovább folytassa az életét, hogy tudom, hogy mindent megtehetsz. Idáig nem tudta, mert ő ugye nem tudta azt, hogy az ördög csinálja vele. Azt csak Isten tudta, hogy az ördögnek ezt megengedte. Jób idáig úgy gondolkodott, hogy Isten csinálja, de ezt nem csinálhatná. És amikor személyesen találkozik Istennel, amikor személyesen szól hozzá, akkor világosodik meg Jób számára, hogy Isten végül is mindent megtehet. Egy nagy kérdés, de senki ne hangosan válaszoljon, hogy jó dolog, hogy Isten mindent megtehet, vagy rossz dolog, hogy Isten mindent megtehet. Már neked. Hogy neked jó vagy rossz? Mert amikor azt mondjuk, hogy rossz, tehát, hogy Isten ne tehessen meg mindent, csak azt tehesse meg, amit mi jónak látunk. Akkor tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve nem hiszünk a mindenható és mindent megtehető Istenben, és ezért nem is tud nekünk segíteni. Hasonló lelki logikája van Ézsaiásnak is, és zárásként még rá hadd hivatkozzak. A nép ebben a korban fogságban van. Neki is, a prófétának is ezt mondogatják a fogságban levő hívő emberek, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt nem kerül ügyem Isten elé. Ez ugye a hívőknek a vágyja Isten felé, hogy Isten se lát bennünket, Isten se foglalkozik a mi ügyünkkel. És erre a próféta hasonlóan válaszol, mint Isten Jobbnak, hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr, ő a földkereség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. És ebből az elfáradhatatlanságból következik az, hogy úgy folytatja, amit idéztünk is, hogy erőt ad a megfáradtaknak. És az erőtlent nagyon erőssé teszi. És akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szóval nem azok újulnak meg, akik az Úr segítségében bíznak. Remélem, hogy eléggé le tudom egyszerűsíteni a mondatot, hanem akik az Úrban bíznak. Hogy mi a kettő között a különbség, tessenek hazamenni és gondolkodni rajta, hogyha nem tudjuk, hogy nem az Úr segítségében bízunk és reménykedünk, hanem az Úrban bízunk és reménykedünk. Mert akkor keresztet vethettünk volna a három ifjúra a babiloniai kemence előtt, hogyha ők csak az Úr segítségében bíztak volna, de nem az Úrban bíztak volna. Szóval, hogy nem azok újulnak meg, akik az Úr segítségében bíznak, hanem azok újulnak meg, akik az Úrban bíznak. Tehát az erő maga az a tudás, hogy a mindenható, mindenre képes, minden erővel rendelkező Isten van velem, és benne van a végső bizonyosságom. Ezért olvasjuk például azt a jelenések könyve végén, hogy Isten nem szavakkal vigasztalja meg az embereket, hanem azt olvassuk, hogy maga az Isten lesz velük, és ez a velük lét vigasztalja meg őket. Ahogy Nehémiás a szintén elkeseredett népnek mondja, hogy ne bánkódjatok, az Úrnak öröme, tehát ha örültök Istennek, az a ti erőtök. Tehát két fontos dolgot ne felejtsünk el, és ez a két záró mondatom. Egyrészt, hogy figyeljünk oda a saját életünkre, törődjünk magunkkal, mert ez az egyetlen életünk. A másik pedig, hogy ápoljuk Istennel a személyes kapcsolatunkat, mert ez ad egyedüli védelmet. Ennyit szerettem volna elmondani. Amen. Imádkozzunk.